Hátunk igéje, így lesz majd előttünk egész hétre, szívünkre helyezve Istennek a munkáját. Jeremiás könyvéből a 17. rész 14. verse. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, mert téged dicsőítelek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnapunknak, Szent Háromság ünnepe után a 19. vasárnapnak igehirdetési alapigéit, amelyek megvannak írva az apostolok cselekedetében, annak 20. részében, a 32. verstől a 35. versig a következőképpen. Tehát Isten igéit az apostolok cselekedete, 20. rész, 32. versétől olvasom, mely a 35. versig van kijelölve. És most, atyám fiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt. Senkinek ezüstjét vagy aranyát vagy ruháját nem kívántam, sőt magatok tudjátok, hogy a magam szükségeiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak. Mindenestől megmutattam néktek, hogy így módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá, jobb adni, mint venni, vagy más fordításban kapni. Ezek Isten igéi. Egy búcsúzás van előttünk, és az elmúlt időszakban, vagy mondhatom így, 2021 és 22-ben nagyon sok búcsúzás volt előttünk. Mózesnek többször is, akár igehirdetés, akár a bibliaórai igék, mert éppen ott jártunk és azzal foglalkoztunk, kapcsán is előttünk volt, akkor volt Józsué búcsúzása igehirdetésként, aztán előttünk volt az útmutatóban Sámuelnek a búcsúzása is, és hasonló módon búcsúzott el, mint most így Pál apostol, vagy mondhatjuk így, hogy Pál apostol hasonló módon búcsúzik el, mint ahogy ezt Sámuel tette, ott az 1 Sámuel 12-ben, és előttünk van Pál apostolnak is a búcsúzása, és nem tudom hány búcsúzás lesz még, kijelölve, hogy nagyon előre nem szoktam olvasgatni, de most sokszor előttünk van ez, hogy szolgálók búcsúznak. Dalán Cseri Kálmán tette fel egyszer azt a kérdést, vagy mondta a gyülekezetnek, hogy a fősodorból azok, akik szolgálatban voltak a gyülekezetben, és nagy részük 90 év felett, ilyen volt Pálhegyi Feri bácsi, vagy Raskóci László is, aki kántor volt, nem csak kántor, hanem a zenével is evangelizáló szolgáló volt a gyülekezetben, kérdezte, vagy tette fel a gyülekezetnek is, hogy lesznek-e olyanok közöttetek, akik majd átveszik az ászlót tőlük, akik majd beállnak ugyanígy a fősodorba, és elkezdik folytatják azt a szolgálatot, amit ezek az emberek letettek. Tehát így van előttünk Pál apostolnak az élete bizonságtétele, búcsúzása az efezusi vénektől. Azt tudjuk, hogy az apostol, hisz itt az ige 20. rész és előtte is többször megemlékezik erről, és a 21. részben is többször előjön, hogy az apostol Jeruzsálembe készül, és azokról a szolgálatokról van itt most szó, ezekben a részekben, amely még ezelőtt a jeruzsálemi út előtt vannak, és aztán tudjuk, hogy Jeruzsálemben összetűzésbe kerül a zsidókkal, a bizonságtétele miatt is, és más egyéb mondva csinált okok miatt, és aztán innen már aztán fogságba kerül, vagy viszik hajón Rómába, és ott is azzal fejeződik be az apostolok cselekedete, hogy római fogságban van, bár ott még házi őrizetben, de mégis őrizet alatt, és ott még szabadon szolgálhat ebben az időszakban, és ott van vége az apostolok cselekedetének, mint Lukács általi leírásnak. Jézus Krisztus szolgálatáról mondhatom így, hisz nem az apostol és nem emberek vannak a középpontban itt sem, hanem az a Jézus Krisztus, aki él, és aki feje az egyháznak, aki maga, ahogy előttünk van ebben az igében is, vagy ebben a részben is, hogy a tulajdon vérével szerezte is, és kezdte el építeni azt az egyházat, azt a népet, amely élőkövekből épül fel, amely az ő nyája, amely az övé, és az ő munkája az, ahogy a Márk evangélium a végén leírja az igét, hogy az apostolok elkezdték hirdetni az igét, és az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megáldotta az ige hirdetést. Megáldotta a bizonságtételeket, megáldotta ezeket a szolgálatokat, amelyek valóban az ő nevében végződtek. Tehát így van előttünk Pál apostol is, nem mint akit nekünk csodálnunk kellene, hanem az az ember, aki ízében, porcikájában, és ezt látjuk a bizonyságtételében, arra törekedett, hogy arra Jézus Krisztusra mutasson, aki által ő lett valaki, vagy aki által, és az ő erejével elvégezhette. Ezt ha belegondolunk, és jó lenne tényleg úgy is olvasni az igét, hogy néha belegondolni abba, hogy mit jelentette ezt. Ezek az emberek gyalogoltak 100 kilométereket, nem hajóutat választ, megvan az oka, hogy miért, de hajón is sokféle veszedelemben. Azt leírja egyszer azt a sok mindent, ami jellemezte az ő életét és szolgálatát, mennyi nehézségen, nyomorúságon, üldöztetésen, próbatételeken és sok izgalmas dolgon keresztül. Itt számomra jó példa az a hajóút, ahol a hajótól is szenvednek, és az ottani magatartás, a bizonyságtétele, az a rendíthetetlen hit az ő urában, aki beszélget vele, és aki vezeti végig ezen az úton. Ezen a nem könnyű és nem egyszerű, nagyon nehéz úton. És így készül Jeruzsálembe, így ebben a készülésben is szolgálatban van, és ezeknek a leírását láthatjuk, hogy megy sorba a harmadik misszió után, és a közösségeken, gyülekezeteken, és írja az ige, hogy tőlük is búcsúzik, és aztán a búcsúzásban viszont erősíti őket, tanítja őket. Második versben azt olvassuk itt a 20. részben, hogy bőbeszéddel, erre nem sajnálta az időt, hogy mindazt, ami fontos, amit az Úr szeretne a szívükre helyezni, hogy ő már nem lesz velük, ő már nem adhat át több mindent, de azok, akiknek átadta ezt a szolgálatot, és azok, akik ezekben a közösségekben élnek, azokat bűbeszéddel, ahogy mondja az ige, igyekezett mindent átadni nekik is a szívükre helyezni, ami fontos volt ahhoz, hogy megtartassanak, hogy megmaradhassanak az ige mentén. A 7. versben azt olvassuk, hogy megnyújtotta a tanítást éjfélig egy helyen, és aztán lett ebből egy kis baleset, a fiatalembert elnyomta az álom, és leesett a 3. emeletről, aztán lementek, hogy megdiagnosztizálták, és hát mondta Pál, hogy nem halt meg benne, ha még a lelke, és aztán folytatta a tanítást, aztán felhozták a fiatalembert élve is éppen és egészségesen, de hogy itt is fontosnak tartott, erre nem sajnálta az időt, hogy tanítsa őket, erősítse őket, bátorítsa őket, és átadja nekik. Azt így lehetne összefoglalni, hogy jól gazdálkodott az idővel. Látta, hogy az idő rövidre van szabva, de igyekezett gazdálkodni az idővel, és tényleg arra fordítani, ami a dolga, feladata, küldetése, amit Jézus Krisztus megbízta. Látja Pál apostol is, hogy rövidre szabva van az idő, és 16. versben is olvassuk, hogy elmegy Efezus mellett, nem akar velük találkozni. Tudjuk az igéből, hogy összesen három évet is szolgáltuk. Nagyon sok, a legtöbb időt töltött ebben a közösségben és gyülekezetben, amiről majd tudjuk, hogy a központja lesz végül is a kereszténységnek és a keresztény missziónak, szolgálatnak. Efezus itt is úgy ír róla az ige, hogy nem akart az időt mullatni. A Károli ilyen ízesen fogalmazza ezt meg, mert sietett, szeretett volna Jeruzsálemben lenni pünkös napjára. Ez a cél is előtte volt, és közben szerette volna, ahogy mondtam, az időt jól kihasználni, nem mullatni az időt, hanem célirányosan és céltudatosan betölteni az ő szolgálatát ezen a területen is. Azt írja erről is az ige, hogy Jeruzsálembe is a lélektől kényszerítve, és itt nem valami erőszakra kell gondolnunk, hanem az a fajta belső odaszántságnak az a tüze, az a szeretet, mondhatom így, az a lángoló szeretet az Úr Jézus felé. Ez később a szavai, majd olvasok ebben kapcsolatban egy-két igét, nyilvánvalóvá teszik, hogy erről van szó. Semmivel nem gondolt, nem félt, nem hátráltatta, nem tartotta vissza attól, hogy az, amire az Úr hívta és elvezette, azt ő betöltse. És tudjuk már ott a kezdet-kezdetén elmondja Anániásnak, hogy majd mennyit kell szenvedni az ő nevéért, és hogy majd királyok és urak, feljevalók elé kell ezt majd állnia. És a hajóton is már a szívére helyezi, hogy a császár elé is oda kell leszállnia. Tehát egy menetrendet, egy tervet adott neki az Úr Jézus, ami mentén ő elkötelezetten és elszántan szeretett volna végig menni és végig járni. És mindaz, ami ebben őt gátolta vagy akadályozta, azzal ő nem foglalkozott. Tehát lélektől kényszerítve indult oda is, vagyis Isten lelke az, ami vitte és vezette oda. Sokan ebben is párhuzamot látnak Jézus Krisztus életek kapcsán, ahogy ugyanígy ezzel a három esztendős rövidre szabott idővel, mégis János azt írja, hogy ha mindent leírnának, akkor könyvtárnyi könyv sem fogadhatná be mindazt, amit Jézus cselekedett. Olyan megdöbbentő. Engem nagyon is megdöbbentett, aki sokszor küzdök az idővel, az idő jó felhasználásával, a kis időknek is a jó felhasználásával, hogy mi minden belefért abba az életbe és abba az életútba, amit egy könyvtárnyi könyv sem tudna befogadni, amit Jézus tette, ahogy mondja az ige, pedig egy rövid 3 éves időszakról van szó, és hát Pál apostolnak valamivel több, de hát itt gondoljunk azért az utazás nem autóval, nem autópályán, hanem nagyon nehéz, és furcsa módon hajóztak a földközi tengeren is, tehát egészen más körülmények között éltek és szolgáltak. Aztán azt írja itt az ige az apostolok cselekedete 20. részében, hogy nem tudom, hogy mi vár rám, miközben készül Jeruzsálemben, csak azt tudja, hogy Isten szent lelke városonként bizonyságot tesz arról, hogy bilincsek, szorongatatások várnak rám, de semmivel sem gondolok, még az életem sem drága nekem, hogy csak elvégezhessem a futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének az evangéliumáról. Aztán az egyik helyen, 21. részben érdekes, amikor ott maradt 7 napig, megtalálták a tanítványokat, és gondolom beszéltek róla, hogy Jeruzsálembe szeretne menni, és Pálnak mondták a tanítványok a Szentlélek által, tehát a Szentlélek által készül Jeruzsálembe, és a Szentlélek által mondja a tanítványokon keresztül az Isten szent lelke, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. És ez egy olyan érdekes helyzet. Mondhatnám azt, hogy megmaradt az a szabadsága, az Úr meghagyta azt a szabadságát, hogy vállalja vagy nem. Így gondolhatunk akár Jézusnak is ott a Getsemánéban az imádságára, hogy Uram, ha lehetséges, akkor múljék el, akkor ha van megoldás másként, akkor ne így legyen, de mégis úgy legyen, ahogy te akarod. És ugyanezt látjuk Pál apostolnál is, ahogy mondja nekik, hogy miért sírtok és keserítitek a szívemet, mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus Krisztus nevéért, amikor ugyanúgy már Cézáreában van, és ott is ugyanúgy mondják a tanítványok, hogy ne menjen fel. Jön egy próféta is, Agabosz, aki nyilvánvalóvá teszi számára, hogy az a férfi, aki azt az övet viseli, az meg lesz kötöztetve, és hogy nagyon sok nyomorúság és szenvedés vár rá, és láthatjuk így a bizonyságtételét, hogy mi mindent vállalt Jézusért, vagy Jézus benne mi mindent munkálhatott ki, hogy egy ilyen emberré lehetett, és ilyen szolgálatban végezhette a maga munkáját. Itt fontos megjegyezni, hogy Pál apostol csapatjátékos volt, nem egyedül, hisz az ő szolgálata is mások nélkül nem mehetett volna, nem tudott volna munkálkodni, hatékonyan munkálkodni, rászorult a szolgálatában is mások segítségére, akár ott Lukács mellette szolgatás és munkatárs is az evangélium hirdetésben is, megírva az evangéliumot, meg az apostolok cselekedetét is, Isten népe felé így is szolgált, de mint orvos is, ezt tudjuk, hogy nagyon sokszor megverték, megkövezték, egy orvos kéznél volt, hogy Istennek még erre is volt gondja, hogy legyen mellette olyan munkatárs, aki sok minden területen segítség számára, és így munkálkodhattak együtt. Ezt jó nem lehet felejtenünk, nekünk sem, hogy egyedül nem megy a ripacsokban, ahogy együtt áll a két bohóc egy nadrágban, és éneklik, hogy egyedül nem megy. Nekünk nem ezt kell énekelnünk, és nem bohócok vagyunk, de ezt nekünk is el kell hinnünk, hogy egyedül nem megy. Minden körülmények között rászorulunk egymásra, és azt az Úr tervezte és szervezte így a közösséget és a közösségben, hogy rászorulunk egymás életére és szolgálatára, kiki és kinél mi van letéve, azzal a szolgálat haszonnal és haszonra Isten országának az építésében. És a kijelölt igény beszél arról, hogy a vénekkel szeretett volna még beszélni, az időt nem mullatni ott Efezusban, de Milétoszban hívja őket, hogy tudjon velük beszélgetni, mert már a gyülekezet tagjaival már beszélt, őket erősítette, tanította, de a véneknek, a gyülekezet vezetőinek szeretett volna fontos dolgokat a szívére helyezni, és ezért van ez a mi maga búcsúzás is, de hát nem csak búcsúzás, hanem egyfajta bizonyságtétel, egy személyes példaadással, és fontos dolgoknak a megemlítésére, és ezeken szeretnék így röviden végig menni még. Az első az, amiről Pál apostol beszél így a vénekkel, presbiterekkel, pásztorokkal, és hát mondhatnám itt is, hogy nem egy személyi vezetés, hanem egy pásztori munkacsoport, amely az efezusi gyülekezet életében munkálkodott, és így ezzel a munkacsoporttal beszél egyenként személyesen is, üzenbe számukra, de mint közösségnek, mint a vezetői közösségnek is beszél Pál apostol arról, amit elmond ebben a pár sorban, amit felolvastam. Az első, amiről beszél, az a személyes példája, erről több helyen és többször is beszél az ő leveleiben. 20. rész 18. versétől, amikor azok megérkeztek hozzá, azt mondta nekik, ti tudjátok, hogy Ázsiában jövetelem első napjától fogva miként éltem köztetek az egész idő alatt. Az Úrnak szolgáltam teljes alázatossággal, sok könnyhullatással, megpróbáltatás között, amelyek a zsidók cselszvései miatt estek rajtam, és egyáltalán nem riadtam vissza attól, hogy hirdessem nektek azt, ami hasznos, és nyilvánosan és házonként is tanítsalak titeket. És aztán a 25. verstől, és tudom, hogy közületek, akik között az Isten országát hirdetve jártam, többé senki nem látja az arcomat, azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy az Isten teljes akaratát hirdessem nektek. És ez jó látni, ahogy olvastam is, hogy bőbeszéddel tanította őket, hogy megnyújtotta a tanítást. Fontos volt számára, hogy mindaz, ami Isten igéjéből hasznos és fontos, hisz az egész Szentírás ezt mondja a Timóteus írott levélben, hogy hasznos, mi mindenre hasznos. Istennek teljes igéje, a teljes Szentírás, ahogy mondja itt, hogy nem vonakodtam ettől, hogy mindezt a szívetekre helyezzem, mindezeket elmondjam és átadjam nektek, és így a személyes példájával bátorítja ezeket a vezetőket. Nagyon bátor, amikor a korintusi levélben több helyen is mondja azt, hogy legyetek az én követőim, és aztán persze hozzáteszi, mint én is a Krisztusé. Vagy a Filippi levélben, hogy legyetek követőim, testvéreim, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, ahogy mi példát adtunk nektek. Mert sokan járnak másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy Jézus Krisztus keresztjének az ellenségei. Tehát nem csak Pál apostol járt, így nem csak az ő személyes példája lehetett a közösségek gyülekezetek előtt, hanem többen is, és hát mondja, fel is hívja a figyelmét, akár a filippibelieknek is, hogy figyeljenek azokra, akik úgy járnak, mint ő, akik nem az ő követői lettek, hanem annak a Krisztusnak a követői, akinek ő is követője lett, aki ő benne is munkálkodik, aki által ő így bizonyságot tehet erről. Az fontos dolog, amikor így összehasonlítgatunk embereket meg szolgálatokat, hogy almát almával lehet jól összehasonlítani, a körtét körtével, és akkor kielemezni, hogy a formája egyiknek másiknak milyen, vagy mi, vagy mondhatom így is, hogy mindig az a tisztességes, amikor ha összehasonlítunk valamit, valakit valamivel, akkor az a tisztességes, ha azonossal próbáljuk ezt meg, tehát alma és alma között lehet jó értékítéletet, vagy összehasonlítást tenni, egyéb mással az olyan furcsa dolog szokott ez lenni. Tehát az első az, ami a személyes példája, és hát tudjuk, hogy ő mindig arra törekedett, hogy az evangélium hirdetés volt a középpontban, és hogy ezt semmi ne gátolja, lehetőleg semmi ne gátolja. Jó látni azt is a személyes példaadásban, hogy minden helyzetben igyekezett megtalálni azt, hogy most mi a dolgom és feladatom. Az, hogy bilincsben van, az, hogy fogságban van, az, hogy most nem olyanok a körülmények, az biztos, hogy először számára is krízis jelentett, vagy sok mindenben elgondolkodtatta őt, hogy talán itt van vége, vagy hogy lesz tovább. De mindig azt látjuk, hogy minden helyzetben igyekezett megtalálni azt, hogy most mi a feladat és a szolgálat. Ha össze volt kötve egy katonával, akkor az volt a szolgálat, hogy elmondta neki az evangéliumot. Aztán, amikor váltottak, valószínűleg, hogy elmondta a katona is, hogy én mit mondott nekem ez az ember itt, pedig itt van velem a börtönben és rabságban. És aztán lett a pretoriánusok házában az őrség között egy kis közösség és gyülekezet a szolgálata nyomán. Jó látni. Jó erre figyelni. És miközben az ember mondja ezt, ahogy Pál apostol maga is mondja, hogy nem gondolom, hogy már célnál lennék, vagy nem gondolom, hogy elértem, vagy nem gondolom, hogy tökéletes lennék ezekben, de törekszem. És felénk is talán ez a legfontosabb üzenet. Pál apostol életéből és bizonyságtételben nem őt kell lemásolnunk, hanem arra a Jézus Krisztusra kell figyelnünk, aki őt ilyenné formálta. Hogy az én életem is, és ebben ez a legfontosabb talán, hogy jó, ha megvan bennem ez a készség és ez a törekvés. Hogy szeretném én is így, Jézus Krisztusnak kedves módon megélni az életemet, akár a munkahelyen, akár a közösségben, a gyülekezetben, és bárhol, ahova kerülök, felismerni, vagy úgy megtalálni a helyemet ezekben a mindenféle élethelyzetekben, hogy mi az, amivel szolgálhatom az evangéliumnak az ügyét. Lehetek példa, vagy lehetek mások számára segítség, hogy az Úr Jézushoz találhassanak, ő hozzájuk vezethessen őket, és ez volt a legfontosabb elhivatása. Mutatom, hogy nekünk is ez a legfontosabb elhivatásunk. Tehát mindenben példát adott, beszél arról, hogy a két kezével dolgozott, de megint jó látni, és jó a józanság, ebben is, hogy viszont Filippi beliektől például elfogadott segítséget. Akárkitől nem fogadott el segítséget. Ma is így van, az ember sokszor nem fogad el akárkitől segítséget, mert sokszor vissza lehet élni ezekkel, meg ki lehet forgatni ezeket. Az emberek sok mindenre képesek vagyunk ezekben a dolgokban, és aztán nagyobb baj lesz belőle, meg kár lesz belőle, mint ami haszna van. Ő maga sem fogadott el akárkitől, vagy nem kevesektől fogadott el segítséget, de ezen kevesek közé tartozott a filippi gyülekezet, akik nem egyszer, ahogy írja a levelében, küldtek az ő megsegítésére. Mert volt, amikor nem a saját kezével dolgozott, volt, amikor rászorult mások segítségére vagy adományára, de hát akkor sem, ahogy itt írja, hogy nem a ruháját, nem az élelmét, nem ezt kívántam, és jó így látni a Filippi levélben is, hogy mindaz, amit kapott, örül neki, és hálás érte, és jól tették, de mégis az volt a szívében, hogy azok számára legyen, forduljon vissza az az áldás, amit ő ebben megtapasztalt, az ő, az adók, az adakozók életére nézve is. Hogy megtapasztalják Istennek azt a megtartó kegyelmét, hogy valóban megtart a szükségben, amikor az ember hitben bátran enged, és Isten gondoskodhat rajta keresztül másokon is. Ahogy itt mondja az igében, hogy jobb adni, mint kapni. És nem csak magáért dolgozott, hanem ahogy itt ebben bizonyságot tesz, hogy így mutattam nektek példát, hogy úgy így kell az erőtlenekről gondoskodni. Itt az erőtlenek azok gyenge, erőtlen, akár fizikailag, vagy erkölcsileg, lelkileg gyengékre gondol az ige. Az evangéliumokban csak betegként van fordítva, egyéb más helyen pedig akár, mint itt is, hogy erőtlenként is fordítják azt a szót, ami itt van. De mindenféle gyengeséget jelent, akár fizikai, akár erkölcsi értelemben is, hogy így kell, vagy így lehet az erőtlenekről gondoskodni, mert ezt is fontosnak tartotta, és ezért is fáradozott. De jó látni az igében azt, hogy mindig ott volt benne a vágy, hogy Isten igéjét hirdethesse akadálytalanul. Jó látni az igéből azt, hogy amikor dolgozik, akár Korintusban Akvilával és Priscillával, mikor megérkeznek Timóteusék, akkor már nem csak úgy, hogy munka és szombat az zsinagógában tanítok, hanem a teljes idejében hirdethette Istennek az igéjét, mert a jött munkatársak és tanítványok átvállalták. Most éppen ők dolgoztak az apostolért, átvállalták a szolgálatnak, vagy az életnek ezt a területét azért, hogy az apostol mind teljesebben, mind jobban oda szentelhesse az idejét arra, amire Jézus Krisztus elhívta. Jó látni így együtt ezt, vagy így kereken együtt ezt, és ezzel a józansággal állni, akkor, amikor a mi életünkről, meg szolgálatunkról van szó, meg munkatársi kapcsolatunkról, meg együttmunkálkodásunkról és mindenről van szó. Jó ezeket így látni, jó ebben így venni magunkra Pál apostolnak ezt a személyes példáját, amit mondott a véneknek. És nem csak nekik mondja ezt, hanem nekünk is, hogy nekünk is így kell megtalálnunk a helyünket. Közösségben, Isten országában így kellene érzékenynek lenni arra, hogy adott helyzetben most éppen mi a dolgom és feladatom, vagy hova tehetem oda úgy magamat, hogy Isten akarja, hogy én ott legyek, és azt tegyem, mert így lesz kerekké az élet és a szolgálata a közösségben és a gyülekezetben is. Majd aztán beszél hozzájuk, és több mindent a szívükre helyez, öt dolgot helyez a szívükre. Az első az, hogy viseljenek gondot magukra, és majd az egész nyájra. Hát ha magukról gondot nem viselnek, ha maguk életét nem teszik az Úrnak a kezébe, és nem munkálkodhat az ő életükben Jézus Krisztus, akkor hogy tudnának foglalkozni a nyájjal? Kihúzom azt a dugót, jó? Tehát, ha ezt nem teszik meg, akkor nem tudnak a nyájra. John Stottnak van egy ilyen mondása az igehirdetésről is, hogyha valaki nem mondta el magának a saját igehirdetését, akkor azt hogyan fogja tudni elmondani majd másoknak. Fontos dolog ez a viselni magamról gondot. Pál apostol is, ahogy mondja ezt a korintusi levélben, hogy megsanyargatom a testemet, szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok én magam, nehogy alkalmatlanná legyek. Fontos, hogy vigyázzon az ember az életére, vigyázzon az Úrral való kapcsolatára, vigyázzon arra, hogy valóban az ige szerint igyekezzen megélni az életét, és vigyázzon a bizonságtételre. A Zsolt itt van, a Gedeon szolgálatban ez az egy dolog, ami nagyon mindig a szívemben dobogott, bármikor voltunk bármerre, hogy az abban a szolgálatban fontos volt az, nekik fontos volt, hogy a bizonságtételre vigyázni. Nem mindegy, hogy élek, akkor is, amikor nem látják. Nagyon sokszor döbbentem rá, és hálát adtam Istennek. Persze van ennek negatív oldala is, mert sokszor negatívul is elsült ez a dolog, de hogy Isten megtarthatott bizonyos helyzetekben úgy is, úgy viselkedtem, ahogy viselkedtem, és aztán 5 év múlva, vagy sokszor még több idő múlva találkozhattam olyan emberekkel, akkor, ha ott nem az Úrban vagyok, akkor ebből nagyon kellemetlen helyzet lett volna 5 vagy 10 év múlva. De mivel akkor, ha mondom így, hogy jól viselkedtem, ezért ezt az 5-10 év múlva való találkozást is megállhatta az Úr, és nagyon hálás voltam érte, hogy helyén tartotta akkor a szívemet. Sajnos elsült ez negatív módon is, tehát ennek van egy negatív oldala is, amikor az ember megszégyenült azért, hogy akkor egy adott helyzetben nem úgy viselkedett, nem az Úr Jézus képviselte, vagy nem úgy állt épp a toppon és a magaslaton, és aztán egy későbbi helyzetben pedig megszégyenült az ember azon, ahogy akkor viselkedett, és ahogy akkor cselekedett. Tehát nagyon fontos, hogy viseljenek gondot magukra, mert így tudnak gondot viselni a nyájra, amelyben őket Isten szent lelke felvigyázóvá, pásztorrá tette, hogy legeltessék az Istennek az egyházát, amit a tulajdon vérével szerzett. És valóban itt talán nagyon fontos az, hogy Isten népe az nem embereké, nem pálapostoli, meg nem az emberi munkásoké, szolgáké, pásztoroké, hanem magáé az Úré Istené és az Úr Jézus Krisztusé, és ezt ő a tulajdon vérélyesebb kapcsolatokra használtak. És Jézus Krisztusnak ilyen a kapcsolata, ezt a kapcsolatot szerezte meg, és építi az ő vérén, megvásárolva és a vérén keresztül. Tehát fontos szívükre helyezi a gondviselést magukról, és a gondviselést a nyájról is, és ebben valóban növekedjenek, gyarapodjanak, majd szívükre helyezi azt, hogy lesznek ragadozó farkasok, kívülről nagyon sok támadás jön, és belülről is köztetek is támadnak majd olyanok, akik hamisságokat. Igen, az ember nagyon sok mindenre hajlamos. Sokszor mondtam már, hogy mindig megdöbbentett, amikor nagy emberek buknak, vagy derül ki sok minden, hogy akkor a kicsivel mi lesz, ha ilyen kvalitású, vagy ilyen emberek sorra buknak, és derül neki dolgok, akkor mi lesz, akkor hogy áll meg a kicsi. De hát ez nem az ember problémája, hanem ezt lehet az Úr Jézus Krisztus kezébe tenni, nagyságtól, kicsiségtől függetlenül. Hogy ő az, aki megtarthatja az embert józanságban, vigyázásban, éberségben, sokféle támadás között. Nagyon sokszor az ember nehéz már különbséget tenni, mert sokszor annyira ugyanaz, csak úgy belülről van valami, ami az embert úgy óvatossá teszi, hogy nem tudja megmagyarázni, hogy mi az, ami nem jó, vagy nem tetszik, vagy valami nem olyan, de valami mégis van, és ott belül az emberben ott van ez a kétség. Ez jó, ha van. Tesszalonikaiaknak, amikor ír Pál apostol, akkor fontos és a szívükre helyezi, hogy vizsgálják meg, mindent vizsgáljanak meg. És a gonosznak minden fajtájától viszont iszonodjanak. A jót megtartsák meg, épüljön be az életükbe. Vagy beszél a bérőjekről, akik nagyon nemes lelkűek voltak, nemesebb lelkűek, mint a tesszalonikabeliek, hogy bizony az írásokban mindig megnézték azt, hogy úgy vannak ezek a dolgok, amelyeket hallanak, akár Pál apostoltól is, nem egyszerűen bevettek mindent, hanem azzal a lelki igényességgel éltek, hogy megvizsgálni, megnézni, hogy tényleg úgy vannak ezek, amiket hallunk, vagy az, amik történnek körülöttünk, hogy Istennek rajta van-e és rajta lehet-e a pecsétje. Tehát vigyázzanak a ragadozó farkasok, a hamis tanítók miatt, hisz közülük is támadnak majd, és ez be is következett, tehát Pál apostol, ahogy mondja, hogy tudom, hogy majd jönnek, meg közszűrletek is lesznek, azt be is következett, ezt jól tudta és jól látta az apostol. És ezért a szívükre helyezi azt, hogy vigyázzanak, és emlékeztetlek arra titeket, hogy én 3 évig nem szüntem meg éjjel és nappal, könnyek között inteni mindenkit. És így lehetne mondani, hogy az ige, az ige, az ige és az ige. Hogy Isten igéjével legeltette, tápláltatta őket. Nagyon fontos volt, ahogy ott az elején is felsoroltam. Erre nem sajnálta az időt. Hanem éjjel és nappal, ahogy mondja, ebben a helyzetben. És ezért írja itt, amit a mai igényben felolvastam, hogy Istenre, búcsúzásképpen, Istenre bízlak benneteket, és Isten kegyelmének az igéjére, és jó ez a megszemélyesítésben, hogy aki felépíthet titeket. Nem a halott betűre, vagy nem a papírra, hanem arra a Jézus Krisztusra, aki a testélet ige, aki az írott igény keresztül megtarthat benneteket, felépíthet benneteket, gyarapíthat benneteket, és aki megadja azt az örökséget nektek, amelyet elkészített. És ezért rábízza és bízhatja őket. És valóban ez a legfontosabb, amikor olyan zsákutcában vagyunk, személyes életünk dolgai, gyerekeink élete, vagy számunkra fontos embereknek, vagy akár nem fontos embereknek is az élete, hogy olyan jó, hogy az ember nem zsákutcát lát, meg nem véget lát, meg nem reménytelenséget lát, meg nem az, hogy mindennek vége, hanem azt látja, hogy van nekünk Urunk és Istenünk. Van Jézus Krisztus, aki gazdája és ura az ő népének, aki megtarthat bennünket az ő szaván és igényén keresztül. Nagyon fontos ez, és Pál apostol ezt helyezi a szívükre, hogy Isten kegyelmére, Istenre és az ő kegyelmének igényére, az Úr Jézusra bízlak benneteket, aki gyarapíthat, felépíthet. Így lehetne ezt lefordítani, hogy a helyre, a helyetekre tehet benneteket, hisz a felépítés, gyarapítás, felépítés az jelent növekedést is, hogy a gyülekezet is növekedhet, az üdvözülők száma növekedhet, Isten népe, Isten országa épül és épülhet, de azt is jelenti, ahogy Péter apostol mondja az ő levelében, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek az Istennek Jézus Krisztus által. Azt is jelenti, hogy a helyére tehet bárkit is. És ez a helyére tétel, itt például az angol fordítás az olyan gyalulást lehet olvasni az egyik igében, hogy Isten formára alakít, hogy oda alakít a másikhoz. Látunk már ilyen terméskő házat, amilyenk az, ahogy egyik követ úgy hozzáillesztik a másikhoz, hogy illeszkedjen egymáshoz a másik is, és ott sok szabálytalan formát is össze lehet úgy szépen dolgozni, hogy olyan egységes és valóban teherhordó is erős lesz. Nem csak ilyen szép kockából vagy téglából lehet szép házat építeni, hanem ilyen szabálytalanból is, de azt is kopácsolni, faragni kell, idomítgatni kell, alakítani kell arra, hogy a helyén legyen, és aztán valóban betöltse ott a helyén azt a feladatot. Egyszer családos héten voltunk Pilis Csabán, és ott Kis Péter gyerekeken keresztül mutatta azt a példát, ezt a felépítés példát, hogy épült a kis házikó, beholtak rengeteg téglát, meg cserepet a templomba, és akkor építették a kövekből, aztán bekerült egy cserép véletlenül a téglák közé, és ott mindjárt instabillá vált a fal, és akkor kérdezte, hogy hát ez oda való? Hát nem, mondták a gyerekek, nem, ez a tetejére való. Akkor onnan ki kell venni, és oda kell tenni a helyére. És erről is beszél Pál apostol, amikor az Úrra és az ő igényére bízza az ő közösségét és gyülekezetét, az efezusi közösséget és gyülekezetet, hogy az Úr Jézus az ő igényén keresztül az, aki így formálhat, alakíthat, helyére tehet, növekedést adhat, és felépül az a lelki ház, hisz ez a legfontosabb, hogy épüljön Isten országa, hogy a gyülekezet növekedjen üdvözülőkkel. És végül az örökségről beszél nekik, amiről Péter szintén az ő levelében beszél, erről, hogy áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki nagy irgalmából újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra, és akiket Isten ereje őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. És valóban az Úr adhatja meg ezt az örökséget, és ő az, aki ezt meg is őrizheti, ahogy itt mondja az igében, hogy ő az, aki megőriz benneteket hitáltal erre az örökségre, az üdvösségre, amely készen van, amely majd nyilvánvalóvá lesz számotokra is, és én is mondhatom a testvéreknek, hogy számotokra is, ugyanígy üzenik Pál apostol. Isten igéjén épülhet fel mindez. Majd most nem sokáról lesz a reformáció, meg lesz itt a templomról is, és nem kimondottan a templomról, de az is benne lesz, de lesz szó a reformációról, lesz szó az evangélikusságról, ennek a gyülekezetnek a múltjáról, hogy hogyan épült, és csak ennyit előjáróban, hogy a legfontosabb, amit kívülállók is, akár budapesti hírlapok is megírtak, hogy egy élni akaró kis közösség, egy kicsi, a lelkész Csákó Gyura Kisdednek nevezi, annyira kicsi kis közösség, hogyan kezdett el épülni, hogyan kezdett el élni, hogyan akart élni, és élt is, és kezdett el munkálkodni. Sok tanulsága van ennek, Fontos is, hogy ha valakinek nincs igazán múltja, vagy nem a múltra nem tud ráépülni a jelene, akkor igazán nincs jövője se az embernek. Nagyon fontos ebben is az embernek, hogy helyesen és jól lássa azt, ami előtte volt, az, amiben benne van, és az, ami meg majd rávár, vagy azokra vár, akik majd utánunk jönnek, akiknek a jövőjét mi magunk is építjük itt a jelenben. Tehát Isten igéje egy nagyon szép életpéldán keresztül munkára, bennünket is munkára szólít fel. Személyes kérdés mindannyiunk számára az, hogy miben lehet, miben kell Jézus Krisztusnak engedni, hogy bennem is kimunkálhassa ugyanezt. Hisz ebben Pál apostol nem valami olyan etalon, ami számunkra elérhetetlen, hanem Jézus Krisztusban mindannyiunk számára adatik ez. Itt egyetlen kérdés van az, hogy amikor megkérdezi az Úr ezt, hogy és akkor miben, és megengeded-e nekem, hogy ezt megtegyem veled is. Amen.